Esti Egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Szenes Zoltán volt vezérkari főnök, van velünk, jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Hát eléggé vonakodva, mondhatni Lábújhegyen indult a történet. Először az amerikai kormány elkezdett beszélgetni erről a franciákkal, aztán kicsit bevonták a Benelux államokat is. Aztán úgy gondolták, hogy ez kevés lesz, és közben Kanadával és az Egyesült Királysággal is Amerika elkezdett egy titkos tárgyalásokat. A dolog vége az lett, hogy megszületett a NATO 75 évvel ezelőtt, és ennek Magyarország most már elég régóta a tagja, meg a kelet-európai országok között. Vannak ilyen meglepetések egyébként, például nem tudtam, hogy Albánia ott van, le ott van keményen. Tehát gyakorlatilag hány tagja is van most, mert 12-vel indult ez.
12-vel indult, 1949. április 4-ével alakult, tehát 75 éve most volt az évforduló, és most 32 tagja van, miután idén Svédország, tavaly pedig Finnország csatlakozott, és Magyarország 1999. március 12-ével lett tag, 25 éve.
A kezdetek ugye arról szóltak a második világháború után, hogy Németországra vigyázni kell. Tehát, hogy jobb Európában létrehozni egy olyan tömörülést, amelyik szemmel tartja ezt az országot. De aztán elég gyorsan világos lett, például Churchill Fultoni beszéde után is, hogy igazából a sztálini Szovjetunió az, amelyikre vigyázni kell. Bár Németország, Nyugat-Németország fölvétel a NATO-ba, azért így sem volt egy egyszerű történet. Amikor 1949. április 4-én aláírják Washingtonban a NATO alapokmányát, akkor ez gyakorlatilag kimondható, hogy ez egy szovjetellenes katonai szervezet, amelyik elsősorban a nyugat biztonságát akarja megvédeni, és ennél többet nem akar.
Hát kimondható olyan értelemben, hogy végülis Nyugat-Európa, ahogy említett, hogy kik kezdeményezték, vagy kik vettek részt a tárgyalásokba. Ugye a brüsszeli szerződés, amiben a britek Benelux és a franciák benne voltak, ez egy védelmi szerződés, az látta, hogy nem elegendő ahhoz, hogy ha esetleg a Szovjetunió tovább megy, mint Kelet-Németország, hogy megvédjék, ugye akkor abban az időben 2,5 millió orosz szovjet katona volt Kelet-Európában, és ugye bevonták az amerikaiakat, kanadaiak, és akkor így kilakult a NATO, tehát igazából a szovjetek ellen, vagy Szovjetuniótól való félelem. Ugye van egy híres mondása, bár sehol nem találtam meg a forrás, de Lord Ismaynek, az első NATO főtitkának, aki egy brit tábornok és a Commonwealth minisztere volt, tulajdonítják, hogy a NATO-nak az a célja, hogy távol tartsa az oroszokat, bent tartsa az amerikat, és lenyomja a németeket. Aha. Ugye a németeknek a bevonása...
Már is három cél.
Igen, ezek a célok persze megváltoztak, de az a tény, hogy amerikaiak maradjanak benne, az most is fontos, hogy a Trump választások kapcsán különböző elhíresült kijelentése, megint borzolják a kedélyeket, illetve hát Oroszország egyértelmű, nyílt a mama, teljesen nyílt, ugye ez a Putyin beiktatási beszéde a május 9-e diszemlén nyílt a NATO ellen, és nevezi ma már a Ukrajna elleni háborúját. Németországnak behozatva ez bonyolult volt, hogy a Franciaország történelmi okok miatt, meg a háborús vereségek miatt nagyon sokáig, az utolsó pillanatig ellenálltak, de aztán mikor ez a védelmi, európai védelmi kezdeményezés pont a francia nemzetgyűlésbe elvérzett, tehát nem tudták létrehozni európai alapon a védelmi együttműködést, akkor végülis ők is feladták, és belementek abba, hogy a németeket is bevonják, és így Németország 1955. május 8-án csatlakozott, akkor, amikor még nem is volt formális a hadsereg, meg védelminisztériuma se, de ugye muszáj volt a németeket bevonni, a németektől legelejétől kezdve 12 hadosztályt kértek az akkori védelmi tervekhez, és a német hadsereg, amelynek akkor a engedélyezett létszámú 500 000-os volt gyakorlatilag, egyébként ez ma is így van, csak ugye most 200 000 körül van a létszám, de a lényeg az volt, hogy a szövetséget, tehát Európát védje.
De ma, mintha gyengébbnek számítana a német hadsereg a többihez viszonyítva. Mert ahogy mondja az akkori létszámot, meg talán a tűzerő, tehát a technikai felszereltséget is, mint akkor többnek érződött, vagy számított volna a német jelenleg.
Hát a múlt miatt igazából a Wehrmachtot feloszlatták, mivel felesküdött Hitlerre, tehát hadsereg nem volt. Voltak ilyen rendvédelmi, karhatalmi, katonai alakulatok, de nem haderő, és lényegében ahogy elindultak a tárgyalások, hogy jöjjön létre az európai védelem, így folyamatosan engedélyezték, és amikor a csatlakozott Németország egy olyan 5 év kellett körülbelül, mert ezt a 12 hadosztályt létrehozták.
Ezt képest úgy tűnik, hogy a keleti blokk, ami akkor már bőven létezett persze, nem siette el a saját úgymond védelmi szervezetének a létrehozását. Igazából egy időben a nyugat-német belépéssel csinálták meg a Varsói szerződést 55-ben. Ennek mi volt az oka?
Hát ugye a Szovjetuniónak több kezdeményezése volt. Tehát ugye a Szovjetunió próbálta Németországot kivenni ebből a készülő atlanti szerződésből, és ugye mindenféle javaslatot tett. Tehát először volt egy javaslat, hogy csináljunk egy új európai biztonsági architektúrát, amit talán ma a EBSZ testesít meg, tehát akkor volt egy ilyen javaslat, de ugye ezt nem fogadták, akkor volt egy olyan javaslata, hogy maradjon Németország semleges, legyenek nyílt választások, és döntsék el, hogy milyen irányba megy, de maradjon semleges, de azt meg nem akarták, mert ugye tudták, hogy a szovjetek propaganda és egyéb módszerekkel kétségessé tudnák tenni a választásokat. Illetve maga a kancellár Adenauer se akarta, mert minden a nyugathoz való tartozást akarta. És ebből fakadóan, tehát akkor volt egy idő 54-ben, amikor az oroszok azt mondták, hogy csatlakozunk a NATO-hoz. Tehát ahhoz, hogy létrehozzuk az európai biztonsági architektúrát, akkor mi Szovjetunió is csatlakozunk a NATO-hoz, és ez, hogy élből ugye a négy hatalmi keretekbe felügyelték akkor Németország, a másik három nagy hatalom, ugye mint NATO tag is együtt elutasította. Tehát többféle politikai kezdeményezés volt, de ugye amikor kritikus helyzetek voltak, a szovjetek mindig erőt használtak, ugye a lengyel felkerés 53-ba, akkor a Csehszlovákiában. Tehát az oroszok olyan erőszakosan, katonaerőt is felhasználva, vagy a berlini válságoknál felhasználva léptek föl, hogy igazából nyugat nem akar velük mint hogy most se egy gyékényen árulni.
Azért is kérdeztem az elején, hogy csak a Szovjetunió jelenléte volt az egyik legfőbb cél, aztán ugye ebből lett 3, de nincs itt egy negyedik is. Tudnék, a második világháború után a kommunizmus jelenléte Nyugat-Európában eléggé meghatározó volt, gondoljunk csak a görögökre, ahonnan aztán később, amikor állítólag kommunista görög partizánok, ezek között nem föltétlenül voltak mindig kommunisták, közül nagyon sokat befogadott a rákosista Magyarország, és hát Belojanész ugye ebből épp, hogy így épült föl. De ott volt a nagyon sokáig tartós kommunista jelenlét Olaszországban, ahol vidéken polgármestereket, sőt városok polgármestereit adták, és gyakorlatilag a politikai katolicizmussal egyenrangú erőt képviseltek egészen sokáig. De ez elmondható Franciaországról is, ahol a francia kommunista párt erős volt, vagy éppen Portugáliában. Mintha a NATO-nak lett volna egy ilyen ki nem mondott célja is, hogy a kommunizmust föltartóztatni Nyugat-Európában, nem?
Igen, hát ez a containment, ez a feltartóztatási politika, a Kennan-féle, ezt követte az Egyesült Államok egy jó több másfél-két évtizedig. Tehát ebben mindig benne volt az a hatalmi játék, hogy ugye ment ez a political ideológiai küzdelem, a két vezető nagyhatalom, szuper nagyhatalom, a Szovjetunió és Egyesült Államok között, és nyilván az Egyesült Államok is próbálta a saját befolyását növelni. Erre ugye különféle módszer volt. Egyik, amit említett, hogy például a Görögország és Törökország, Görögország felvét egyértelműen ilyen belpolitikai okok is közrejátszottak. Törökország azért, hogy ott maradjon meg ez a, tehát a bekerítése a délről a Szovjetunnak az egy geostratégia. meg volt, meg maradja, meg, hogy elindult akkor már ez a demokratizálódás, tehát a korábbi időszakhoz képest, illetve próbálták a befolyást is, és akkor ugye a Marshall terv, meg a gazdasági segítségnyújtás, tehát ezek mind abban az irányba mutattak, hogy az Egyesült Államok tulajdonképpen teljes szélességben és mélységben felvette a harcot Szovjetunióval, és próbálta a Marshall segéllyel ugye gazdaságilag talpra állítani Európát. De mellette ugye meg mindig a küzdelem és a vita, mert olyan fölénye volt szárazföldi, konvencionális vagy légierő, tehát konvencionális erőkben olyan fölénye volt a Szovjetuniónak, amit nem tudtak volna az amerikaiak se kiegyensúlyozni. Ugye az Egyesült Államok is a háború után hirtelen ugye leszervezte a hadseregét, visszaállt a hadipari terelésre, a békidőszaki terelésbe, aztán 51-ben indult a Kóreából, akkor az egészet újra vissza kellett vinni a korábbi háború szintre. Tehát annyian külpolitikai, gazdasági stb. Változás volt, hogy nem tudták volna a hagyományos erről megvenni, és akkor szép lassan ilyen lopakodva behozták a nukleáris eszközt, nukleáris védelmet a NATO-ba, amit szintén az 1957-ben lett hivatalosan tömeges megtorlás stratégia elfogadva, de hatalmas viták voltak, és hatalmas töréspontok. De ugye a NATO mindig úgy megy minden döntéshozatalba, ez ma is így van, hogy csak amikor ilyen nagy nehéz kérdések vannak, akkor általában a legkisebb közös többszörös mert megállapodnak, és utána még mindig van egy lehetőség, hogy te eldöntöd, hogy befogadsz-e, tehát hagyjuk el, hogy igen, stratégiának része a nukleáris fegyver, az abszolút fegyver, amelyik elletenti a Szovjetuniót egy esetleges támadástól, de viszont ezt elfogadjuk, de akkor én eldöntöm, mint tagállam, hogy akkor, és megállapodás kötök a szövetség, hogy akkor ezt befogadom a saját országom területén. És hát így igazából 5 ország területén van ma is nukleáris fegyver, és hát közben jönnek ugye most lengyelek többször, hogy most már 2-szer javasolták, hogy ők is szívesen befogadnának, de szerintem ez nem lesz napirenden. Tehát visszatérve
a kérdésre. A lengyelek például nem valószínű, hogy kapnak.
Szerintem nem, mert az még tovább irritálná az oroszokat. Tehát az biztos. Vagy mondjuk a finnek is nyilatkoztak, hogy ők adott esetben befogadnának nukleáris fegyvert, és azt mondták, hogy nem. De ezek, amik közvetlen Oroszország, tehát volt Szovjetunió közeli országok, ezek ugye mindig nehézek, mert azért nem volt leírva, de azért emlékszem, hogy 97-től kezdve, amikor elindult a Magyarországot, meghívták Madridba, és elindult a csatlakozás, akkor állandóan napirenden volt ez a három ország, tehát Lengyelország, Csehország, Magyarország. Úgy nyelték le az oroszok, hogy mindig az volt a kommunikáció, hogy NATO-bázisok nem, nukleáris fegyverek ezek az országok területén nem. Tehát gyakorlatilag mindig napirenden volt. Tehát visszatérve erre a problémára, tehát a félelem az Szovjetuniótól volt, és a Szovjetuniónak jó volt 5,5 milliós hadsereg, akkor abban az időben bár részben terhelt volt a koreai fronton, hiszen ők is ugye részt vettek a háborúba, de az Egyesült Államokat a koreai háború teljesen lekötött, ugye másfőltől összesében 1,5 millió volt a legtöbb létszám, és 3,5 millió katona vett részt a 3 év alatt. Tehát ez egy súlyos nagy háború volt, és ennek is az egyik leképeződése az volt a NATO-ban, hogy igazából nem tudjuk hagyományos erővel megoldani, elő kell venni a nukleáris fegyver opciót, és beintegrálni az új stratégia, tehát akkor már a harmadik stratégia koncepcióba.
Franciaország mindig a rossz fiú szerepét játszott a NATO-n belül, vagy mondjuk így a makrancos hodó fiú szerepét. Hát 58 után erősödött föl, amikor De Gaulle, hát mi ne ismernénk ezt a fogalmat, a nemzeti szuverenitás érdekében kritizálta a szervezetet, és azt mondta, hogy hát Franciaország először is nem akarja elfogadni az 5. cikket, mert ez azt jelenteni, hogy a francia gyerekeket máshova, más országba kell küldeni, harcolni, ugye, aki nem tudná, bár szerintem mindenki tudja. Az 5. cikke arról szól, hogyha egy tagállamot támadás ér, akkor a többi a segítségére siet, ez nem választható, nem kötelező. Ugye aztán ez pontosan mit jelent, erről majd később beszélni fogunk. Szóval kiléptek, azt hiszem, a közös parancsnokságból, el is vitték Párizsból a közös székelyet Brüsszelbe, azóta van Brüsszelben, és akkor ment egy ilyen dac korszak elég sokáig, és nagyon későn léptek vissza, azt hiszem a 2000-es évek elején valamikor.
Igen, 2008-2009.
Igen.
Formálisan.
Volt erre a franciáknak külön oka, vagy tulajdonképpen ez a mindig jelenlévő, igazából befolyását vesztő nagyhatalomnak az örök keserűség, ami most is föltör Macronban, hogy igazából neki kéne vezetni az Uniót, Európát, stb. És mintha a De Gaulle-ban is ez lett volna, hogy menjenek az amerikaiak Európából, Európa miénk.
Tehát az első, hogy azért én mindig azért szimpátiával néztem a francia politikát NATO-ban, igazából mindig európai álláspontot képviselt. Ebben bennem, hogy majd mi vezetjük Európát, de mindig amerikai álláspontot képviselt. Tehát amikor De Gaulle hatalomra került, hogy Trump se tudta, mi az a NATO, tehát azért hamar megtanulta, ez igazán a probléma akkor éleződött ki, amikor pont a nukleáris stratégia elfogadás után, ugye a franciáknak is volt nukleáris fegyverük, és a kérdés úgy vetődött fel, hogy ki döntsön a nukleáris fegyverek bevetéséről. És az amerikaiak azt mondták, hogy mi döntünk, mert mi dominálunk, mi fegyverünk vannak zömében Európában, ugye, mert a briteknek van még nukleáris fegyvere, akkor is a franciákon kívül. De a döntés, hogy egységes legyen, ők azt szerették volna, hogy a francia nukleáris eszközök bevetéséről is amerikaiak döntsenek. Tehát ez igazából ezt ugye De Gaulle nem fogadta el. Ezen kívül rengeteg dolgot kifogásolt, tehát ugye a nyugat-európai országban azért volt egy szkepticizmus, hogyha mindegy, most is történelmi, nem ismétli magát, de visszatérő probléma, hogy mi van, hogyha az oroszok taktikai nukleáris fegyvert használnak, és akkor van egy állíresült mondása szintén De Gaulle-nak, hogy el tudjuk mi képzelni, hogy az amerikaiak felajánlják Chicagót Lyonért cselébe. Hát nyilván Lyon fogják pusztítani az oroszok, és az amerikaiak nem fognak megvédeni bennünket. Tehát ez végig benne volt, és ugye nézzük a NATO történetet, rengeteg esetben a franciák, most mondok egy másik témát, a 2006-ra akarták, hogy úgy, mint a békepartnerségi csoport akarták a globális partnereket egy ilyen tanácsba tömöríteni. A globális partnerek azok a partnerek, ugye a csendes-óceáni ázsiai térségben, meg kimondottan amerikai szövetségesek, tehát az ANZUS, Ausztrália és Új-Zéland, és akkor Japán, illetve Dél-Korea, amelyekkel önálló védelmi biztonsági megállapodáson az Egyesült Államoknak. És ugye ők azt szerették volna, ezeket is bevonják ebbe a rendszerbe. Ami ugye feszegeti a hatos cikk kereteket, ami földrajzi a transzatlanti térség. Tehát azokra az országokra és csatlakozott területekre, légtérre, tengerre vonatkozik, amelyik tagjai. Tehát ez egy regionális, transatlanti szervezet, pedig nem egy globális szervezet. És ugye ezeket a globális partnereket szerette volna behozni. És akkor ilyenkor, hát ki volt az első, aki azt mondta, hogy nem? Hát a franciák. Vagy amikor ugye az NATO, ugye az amerikaiak elkezdték a háborút Afganisztánba október talán 8-ával, anélkül a NATO-t hivatalosan tájékoztatták volna, és ugye két hónap alatt megverték, ugye volt a koalíció, tehát bittek voltak velük, talán máshol nem is, és akkor két hónap alatt megverték a tálib kormányt, és akkor decemberben bomba volt ez a nagy Afganisztán konferencia, na most mit csinálunk az ország, és akkor azt mondták a NATO-nak, hogy tessék, akkor vegyétek át. És akkor megint jöttek a franciák, de németek is persze, hogy hát hol van itt a NATO-ban a Unity of Command, a vezetés egység, amikor az amerikai erőket amerikai főparancsnok vezetése, nekünk ahhoz nincs semmi közünk, de az amerikai vezetni akar bennünket, és akkor ment másfél évig a vita, mire a vezetés egységét megteremtették különböző trükkös megoldásokkal. Tehát azért nagyon sokszor a franciák, ezt az európai álláspont, ugye ez azért jó, mert egyébként dominál a NATO-ban az Egyesült Államok, és ugye muszáj néha, ellensúlyt tartani, vagy befolyásolni a döntéseket. Vagy ugye nézzük, ami most gyakorlatilag is megy, de ugye a 50-es években, amikor kialakult ezek a pajzsiskar, tehát a pajzserők. Hát a pajzserők az teljesen az európai hadseregek voltak. Az volt az a koncepció akkor, hogy az összes szárazföldet adják az európaiak, mi majd támogatjuk tengeri szállítással, és biztosítjuk a nukleáris árnyőt. Tehát ezek a szövetségek ilyen belüli viták, ezek állandó napirenden voltak. Az persze nem volt egy szép dolog, hát hogy olvastam eredeti forráskor, tényleg sírtak a hivatalnokok, de ez egy nagyon csúnya döntés volt a franciák részéről, amikor 1966-ban a De Gaulle azt mondta, hogy hát kívül tágasabban fél évetek, hogy elmehettek, és akkor elmentek, ugye nem csak a NATO központban Brüsszelben, hanem ott volt az Európai Főparancsnokság, amik Monzba került. És ez azután, hogy hát körülbelül 8 évig tartott késés, amikor megépítették a gyönyörű palotát a NATO-nak, tehát tényleg sokáig tartott, 60 valányban, és akkor rá néhány évre azt mondták, hogy menjetek tovább. Tehát ha az európaiak a NATO-n belül nagy politizálnak, akkor azért szerintem a franciának sokszor olyan álláspontjuk van, ami fontos, mert azért ne felejtsük el, hogy ez az egész nemzetközi tér ez összefolyik, tehát azért az Európai Uniónak, vagy az Európai Országoknak gondolkolni kell az Egyesült Államok és Kína és Európa háromszögbe, ez a szerelmi háromszög, nehéz a szerelmi háromszög, ez mindig veszélyes dolog. És az igazi problémát akkor oldódott meg, amikor 1990-ben az úgynevezett ISDI-t, az Európai Biztonsági és Védelmi Kezdeményezést létrehozták, aminek az volt a lényege, hogy a európai problémákat NATO belül, NATO, európai NATO erőkkel meg tudják oldani, de ezt az amerikaiak támogatták, már látták, hogy mi történik. Ez sem biztos, hogy jó dolog, mert mondok egy kudarcos dolgot, bár formailag jól zajlott 2011 Líbia elleni háború. Ezt kimondottan az amerikaiak akarták. És akkor volt egy két hét, amikor Obama utazott, gyenge volt, nem állt ellen, és akkor az európaiakat meggyőzték a franciák, és akkor az amerikaiak beálltak mögé, ez volt a leading from behind, tehát hátra vezetni, és elindították ezt a szörnyű háborút, aminek az lett a vége, hogy nem csak az eredeti cél, hanem ugye Kadlafit megölték, semmilyen ENSZ határozat nem volt benne, és azóta káoszban van Líbia, és ki a felelős Líbia biztonsági gazdas egyéb ügyeiről, hát az Európai Unió. Tehát azért nem baj, hogyha az európai tagállamok, néha egyébként Kanada is, tehát hogyha az amerikai túlzott igényekkel, vagy követelményekkel, vagy hegemon törekvésekkel szembeszállnak, és mivel a konszenzusos a döntéshozatal, erre igazából van lehetőség.
Hát, ami azt illeti, én azt olvastam, hogy például a nukleáris robbanófejek bevetése egy úgynevezett kettős vezérlésű rendszerben működött, ahol nem csak arról volt szó, hogy az Egyesült Államok eldöntötte, hogy ő beveti, mondjuk éppen a francia atomerőt is be akarta vetni, hanem ez kellett, a fegyvernek otthont adó ország vétója, vagy vétójának a hiánya, hogy egyáltalán erre sor kerülhessen. Tehát ez igazából sose volt, mondom, amit én olvastam erről, kizárólagos amerikai jog.
Hát ezek ugye politikailag így van, de hát valóságos most képzeljük el, hogy dönteni kell pillanatok a percig
alatt. A gyakorlat az mindig
gyakorlat más. Gyakorlat az teljesen más. És amikor te elfogadod, mert ilyenkor úgynevezett nukleáris megállapodás köt az ország, a NATO, illetve az Egyesült Államokkal, persze azt mondod, igen, tehát mondjuk megengedhető, hogy mondjuk most mondok egy példát, hogy telefon az adott országja, ahol éppen az amerikai nukleáris fegyverek vannak, és azt mondja a elnök, vagy külügyminiszter, vagy a biztonsági főtanácsadó, hogy kedves miniszterelnök úr, ez lesz. Tehát ez elvileg működőképes. Mindegy, a NATO, amikor az ötös cikket elfogadta először, ugye szeptember 12-én, és az ötös cikknek a harmadik része az, hogy amikor döntnek, akkor értesíteni kell a NATO-nak a ENSZ biztonsági tanácsát, akkor a NATO főtitkár fölhívta az ENSZ akkori ENSZ biztonsági tanács soros elnökét, meg fölhívta a főtitkárt és értesítette. Ez volt ugye szeptember 12-én. Bizonyítani kellett az Egyesült Államoknak, hogy külső támadásért, hogy ez egy kollektív védelmi szervezet, tehát kívülről támadás ellen, neki meg kellett bizonyítani, ami körülbelül 3 hetet vett igénybe, hogy Al-Qaida támadta meg, tehát terrorizmus kívülről. Ezért ez az ötös cikk érvénybe lép, ez volt az egyetlen alkalom azóta is, az október 3-án lépett érvénybe. És rámondom, 5 napra, 8-án az Egyesült Államok úgy elkezdte a támadást Afganisztánra szemben, hogy még egy telefon sem ment a brüsszeli NATO központba. Vagy 21-én úgy elkezdte kivonni az erőit Afganisztánból, hogy egy telefon sem ment a NATO központba. Tehát igazából ezek ilyen kétértelmű vagy nehéz politikai dolgok, de az kétségtelen, ez a nukleáris megállapodás ezeket a kérdéseket szabályozza. Tehát ilyen értelemben tisztán az amerikaiak nem tudnák, de hát más a valóságban percek alatt kell dönteni, ami is ugye nehéz beszerezni mindenféle felelős szervezetnek, politikusnak és vezetőszervnek a egyetértését.
Az ellentartás meg a európai érdekek képviselete az persze tökéletesen normális, csak az ember azt gondolná, hogy ehhez azért hozzátartozott volna az, hogy mondjuk a védelmi költségeket nem 0,5-1%-on tartják ezek az európai országok, ha már ennyire büszkék az európai kontinens külön érdekeire, hanem szépen fölnövezték 2%-ra, ami az eredeti megállapodásban volt, de nem tették. Tehát volt azért egy ilyen európai képmutatás is ebben a dologban, illetve még a legkritikusabbak esetében is azért a ráhagyatkozás az amerikai adófizetők pénzére, ezt lássuk be.
Hát igen, a Putyin utasság, az a gyakorlatilag a NATO megalakulásra kezdve folyamatosan jelen volt. Ugye a hidegháborút 3%-os GDP 3%-os arányt kellett volna biztosítani, de ez mindig benne volt. Tehát meg azért bonyolultam, mert azért különösen az 1950-es januári első stratégiai koncept nagyon szépen le vannak írva, és ez napjainkban is így van, azok az alapelvek, hogy kinek mit, hogyan kell biztosítani. Tehát azért ez bonyolult, mert most mondok egy példát, az, hogy Magyarországnak nincs is terve arra, hogy mikor éri el a 2%-ot, vagy Portugáliának. Hát ez egy dolog, de mellette olyan geostratégiai helyzetük van, hogy azt mondjuk nem lehet átszámítani költségbe. Hát nem lehet átszámítani. Tehát azért ezek mindig ilyen mérlegelés számutaló dolgok, ami befolyási. De az kétségtelen, hogy az európai ország, különösen 2008 után, mert egyébként 2008-ig elég szépen ment fel a költséget, és ugye 2002-ben Prágában döntött először a NATO, hogy 2% legyen a GDP. És akkor egész szépen mentek fölfel a költségvetés, egész szépen ment fölfel, és akkor jött a 2008-as nagy pénzügyi válság, ami honnan jött, amerikai kipukkadt lufi ingatlan, lufi bank csődök begyűrűzött, és akkor tényleg így van, hogy Európában is, meg még az Egyesült Államok is attól kezdve csökkentek, és ugye 2008-10-12 volt az első év, amikor nominál értékben is kezdett csökkenni a globális katonai kiadások nagysága. Persze az amerikaiak mindig, és ebben van is igazságuk, de azért ne felejtsük el, az Egyesült Államok az egy globális szupernagyhatalom. Volt egyszer egy olyan tanulmányon bevizsgálta, hogy most jelenleg 846 milliárd a költségvetése, tehát hatalmas pénz. És volt egy szerző, aki bevezetett, hogy igazából ennek a költségvetésnek olyan egyharmada vonatkozik, vagy kapcsolatú direktben a NATO-hoz. És hogyha egyharmad, akkor már tulajdonképpen az Egyesült Államok se teljesít, hogy jelenleg olyan 3,7%-os GDP arány van. Tehát bonyolult ügy, de ez kétségtelen, hogy a döntést azt próbálják bevonni, de például minket is, mi is putyautasok voltunk gyakorlatilag 2017-ig, de minket se bíráltak sohasem, mert közben jött a szintén amerikai törekvés volt, hogy menjünk Afganisztán, menjünk Irakba, menjünk Afganisztánba. Tehát expedíciós erőket, csapatokat kellett küldeni, és 550 katona, magyar katona szolgált Afganisztánba, top létszámba, ami ugye az 1000 fős ambiciós ügynek is jelentős része, de meghaladja a NATO követelményeket, és hát ilyenkor nem nagyon van, hogy mondjam, erkölcsel a föllépni, hogy na most akkor mi van a költségvetése. Tehát ez egy ilyen nagyon bonyolult politikai játék. Most viszont azt lehet látni, hogyha van valóságos fenyegetés, és ugye most a kelet-európai országokat, most majd a észak- és kelet-európai országokat mondom, évek óta, tehát 2-3 éve teljesítették a 2%-os normát, mert félnek. A lengyelek 4%-nál tartanak. Igen. Tehát ez mindig összefügg a biztonsági percepcióval, a valóságos biztonsági helyzettel.
A hidegháború évei alatt az ötös cikkeire nem került sor ennek az alkalmazására, bár elgondolkoztam azon, hogy ugye a kubai válság idején, amikor végül is született egy megállapodás, és ugye aznak része volt, hogy a Törökországba telepített amerikai nukleáris robbanófejeket eltávolították, tehát ennyit a Szovjetunió nyert, meg hát Amerika azzal, hogy hogy állítólag a Szovjetunió kivonta Kubából az összes hasonló fegyvert, ezt én nem tudom, nem olvastam soha, hogy ez egy egészen biztosan 100%-ig megtörtént, mindegy. Ha viszont nem így történt volna, akkor kit támadott volna meg, és ha ez a támadás megtörténik, akkor a NATO beszáll-e?
Hát ugye az első kérdés, hogy ebből a NATO ki volt hagyja teljesen. De ez tulajdonképpen a két szuper nagy hatalom között zajlott. Na most, ha kitől a háború, ugye nagyon közel volt egyébként a háborús helyzet. Én is emlékszem, hogy gyerekkorom egy apám jött haza, hogy a Népfrontnál dolgozott, és mondta, hogy bármikor kitől lehet a háború. Tehát egy 62, ez egy ilyen nehéz időszak volt, és ma már tudom egyébként az amerikai levéltár felszabadított a dokumentumokat. Tehát amerikai műholdakból, meg hát belső hírszerzés ellenőrzők, hogy tényleg elvitték. De visszatérve volt két pillanat orosz oldalról is, és amerikai oldalról is, hogy bármi, tehát tulajdonképpen a véletlenem volt. Mert az orosz oldal a tengeratjáró parancsnok, az oroszok ugye négy tengeratjával kísérték a 30-meti arcánszer rakétákat szállító hajókat. Ugye x-ezer kilométer után megszűnt a összegöttetés, és akkor, hogy ne a parancsnok, tehát a tengeratjáró parancsnokat döntsön, bevontak még két embert a döntésbe. Az egyik ugye a komisszár, a másik pedig a mérnök, tehát és akkor hárman egységbe kellett dönteni. És az amikor meg domáltak ilyen kis vízi, nem aknákat, de ilyen olyan, majdnem olyan robbanásokat produkált le a tenger alatt, mint hogyha támadás érne.
Ilyen csali volt.
Igen. De ezek, hogy fölemelkedje, hogy jobban lássák, már mozog, stb. És akkor, amikor volt egy ilyen támadás, akkor igazából a parancsnok amellett volt, hogy indítani kell a nukleáris fejjelellátott torpedókat, és a pártitkár azt mondta, hogy nem, és a mérnök azt mondta, hogy nem. És nem indították el. Másik oldalról meg amerikaiak, mikor támadták, lelőttek, a kumbiak megmondták, lelőttek egy repülőgépet amerikai ezredessel, ami szintén lehetett volna egy casus belli. Tehát igazából mind a két oldalon, de valójában visszafogták magukat, és de ebben nem volt benne a szövetség. A probléma persze ott van, és akkor itt visszatérek a kérdésre, hogy ha elindul az atomháború, ugye akkor tehát az amerikai rendszert is jól ismert, az olyatoknál is így volt, tehát ugye meg voltak tervezve a csapások, katonai célok, ipari célok és lakossági, tehát városok. És akkor ugye utána már nincs mérlegelés, hogy csak a Szovjetuniót pusztítom, mert a stratégiai légierő, az interkontinentális balisztikus rakéták, a tengeralattjáróknak az összes csapásmérőnek elosztási terve volt, hadműveleti terve, és azt szerint tevékenykedett volna. Tehát tényleg így van, hogy egy kis nukleáris konfliktus elindított volna egy totális nukleáris háborút, ami érintette volna Európát is, anélkül, hogy a NATO bármit tudott volna csinálni. És akkor még jobban hozzáteszem, mert sose engem is nagyon meglepett, és Kínát is, mert az amerikaiak együtt tervezték, ez 95-ig így volt, együtt tervezték Szovjetunió és Kínák a pusztítását nukleáris eszközökkel.
És a világ nem is tudta, hogy mit úszott meg.
Igen.
Ezt utólag tudta meg.
De azért ez volt talán a legsősebb konfliktus, de azért látszik, hogy ez egy nagyon nehéz ügy. Hát szegény Kennedyt meggyilkolták, Hruscsovot leváltották, és élete végéig számvezetésben volt. Tehát azért ezek nagyon nehéz döntések, mert mindig vannak ezek a héják, a szénsőségesek, amelyek próbálják, és ugye jönnek elő, és akkor majd újféleképpen, vagy másféleképpen csinálunk. Persze kibicnek semmi se drága.
Az ötös cikkely bevetésével vagy alkalmazásával kapcsolatban itt a jegyzeteimbe tettem két, nem pontosabban három ilyen jelet. Az egyik a Falkland-szigeteki háború volt. Elben ugye Argentína megszállt egy Nagy-Britanniához tartozó szigetet, a Falklandot azzal, hogy ez az övé, úgyhogy akkor most ő viszi. A britek meg elindították a csatahajóikat, és hát akkor ebből gyakorlatilag lett egy háború, és ebbe a NATO nem szállt be. De állítólag csak azért, mert túlságosan délre feküdtek a Falkland-szigetek. Tehát a ráktérítőtől délre.
Így van. Tehát
ráktérítőtől délre nincsen NATO.
Így van, tehát nem, igen, így van, tehát nem tartjuk a NATO földrajzi felelősség határába, ez az egyik. Másrészt pedig ugye ez egy brit-argentin konfliktus volt, és a NATO már 57-ben pont az 56-os szuezi válság követően bevitte a stratégiába azt, hogy a tagállamok, különösen a hát, nagyhatalmak, gyarmattartó tagállamok, a NATO-n kívül folytathatnak mindenféle katonai akciókat, egy feltétellel, hogy a felajánlásokat a szövetségének katonai erőt, amit tettek, az ezt nem befolyásolhatja. Tehát tulajdonképpen megengedte, vagy legalizálta, mert nem tudva mit csinálni. És ebben a konfliktus az a szuezi kapcsán volt, mert ugye teljesen hát szövetségen kívül, meg titkosan a britek és a franciák, meg Izrael próbálták a szuezi csatornát visszavenni a Nassert az egyiptomiaktól az amerikák háta mögött. És hát ebből a NATO-ban is ebből hatalmas bomba volt. De az amerikai szövetségbe is, meg az ENSZ-be is ugye felrótták, és tulajdonképpen a britek tömegvonták a gazdasági támogatást, bele is bukott a miniszterelnök, a franciák is néhány év múlva a köztársaság belebukott, tehát a franciák, tehát a britek akkor a nagyhatalmi utolsó ilyen, hát hogy mondjam, nimbuszokat rombolták szét az amerikaiak, mert titokban háttérben, hátuk mögött próbálta megoldani, és ez nagyon megviselte őket. De beemelték a stratégiába, meg akkor volt egy ilyen nagy, hogy a NATO, amikor nem tud előre menni, mindig felkérjen kiváló politikusokat, vagy szakértőket, ilyen előremutató tanácsok, és akkor tud ugye három bölcs, a norvég, a kanadai és az olasz akkori külügyminiszterek, akik megfogalmaztak, hogy olyan kellene a bizalmat, a konzultációkat, az együttműködést, a szolidaritást erősíteni a NATO-ba, egyrészt a szövetségen belül, másrészt, hogy bizonyos közös ügyekbe be kellene vonni a kelet-európai szocialista országot, a Szovjetuniót is, akkor indult ez a erjedés, mert aztán 67-ben utána ment, és eljutott végül is a Helsinki határozatig.
A harmadik megjegyzés, mert ugye a kubai válság, a Falkland volt kettő, igen.
Tehát a Falkland az 1982-ből emlékszem, igen, de az egy 11 ezer kilométerre volt.
Igen.
És akkor még egy sztori, bocsánat, hozzáteszek a Falkland. Ugye a Falkland előtt a brit hadseregben egy nagy felülvizsgálat volt, és ugye hát a brit hadseregben az első haderőm az a haditengerész, tehát a névük 8. századtól kezdve, és az egész brit világbirodalom, ugye a 19. században, az tulajdonképpen haditengerészetnek is köszönhető, vagy elsősorban köszönhető, tehát hatalmas presztízse van. És akkor a miniszter, ez a Thatcher éreleje, úgy döntött, hogy megfelezi a haditengerészetet. Nincs pénz, kevesebb, szárazföldi erők, stb. Tehát teljesen fel akarta borítani a haderő egyensúlyt, és akkor jött a Falkland, ami aztán természetesen megmentette, nem csak úgy megmentette, hanem dicsőséget adott a haditengerészet újra, és akkor helyreállt a véken, mai napig így van a briteknél. Tehát ez azért fontos, mert igazából amikor háborús helyzet van, most látjuk Oroszország kapcsán, az ugye egy sor új elképzelést, tervet, megoldást, hadipar, támogatás, létszám, stb. Hoz előre, és tulajdonképpen a falakra megmentette a brit haditengerészetet.
Szóval amikor a 5-ös sikkelyt alapon használták, az 2001. szeptember 11-e után. Ezt én nem beszélni nagyon részletesen végig, ugye ez azt jelentette, hogy a földközi tenger térségén a szövetségesek, hát a hajózás biztonsága, a terrorizmus kiszűrése, stb. Ügyben, tehát ebből nem voltak összecsapások, nem voltak háborús konfliktusok, hanem egy közös fellépés volt. Azt gondolom, hogy erről ennyit érdemes elmondani. És hát akkor rátérhetnénk napjainkra, illetve két dolog részen ön szolgált Magyarország NATO nagyköveteként, úgyhogy majd a élményeiről lesz szíves.
Katonai képviselő. Igen. Nagykövet a simonyolás volt az
van itt még valami pillanatban, várja. Nápolyban is dolgozott, igen. Ugye? Ez a NATO Air Force Southern logisztikai bázisán volt logisztikai.
Hát ugye ez a NATO déli parancsnokság, és azon belül, a parancsnokságon belül volt a légierőkomponens parancsnokság, és a parancsnokság tartott a független Nisidei félsziget, az meg ott volt haditengerészet. Tehát idején a parancsnokságon, tehát nem a légierő parancsnokságon, hanem a összeadárelmű déli parancsnokságon szolgálta.
Jó, majd egy kis személyes történetet a végére tartogassunk. Nézzük a mai helyzetet. Ugye a NATO a Szovjetunió összeomlása után, vagy azóta a legnagyobb kihívással néz szembe, és hát amikor részt vettem a Magyar NATO tanácsnak a 75. születésnap alkalmából a Tudományos Akadémián rendezett ilyen kis tanácskozásán vagy előadássorozatán, és megszólalt a magyar védelmi miniszter, akinek az előadása, és nem kérem, hogy ön ezt kommentálja természetesen. Ez ünnepi alkalomból, gyakorlatilag nem állt másból, mint a NATO szidalmazásából, azzal, hogy a NATO világháborút készít elő, és ebbe bennünket bele akar rángatni. Ez ugye azzal kapcsolatos, hogy a NATO nem tudom, hogy együttesen Ukrajna érdekében mennyire lépett föl, vagy mennyire voltak ezek külön leosztott feladatok Amerikának, Európai Uniónak, vagy a külön egyes országoknak, de ugye Macron megjegyzése óta, hogy tudnélik csapatokat kell küldeni ilyen-olyan feladatokkal Ukrajnába, ez nagyon megbújdította a vizeket, erről majd beszéljünk egy kicsit, de előbb kezdjük azzal, hogy milyen szerepet játszik a NATO, mint szövetség az orosz-ukrán háborúban. Tehát vagy mennyire van ez külön kiszabva különféle országokra, a britekre, az amerikaiakra, a lengyelekre, a baltiakra és így tovább.
Tehát a szövetség állandóan foglalkozik az európai helyzettel, tehát az ukrán háborúval, de döntések is vannak, de olyan döntés, hogy minden tagállam fegyvert szállítson, vagy fegyvert szállíthat, olyan döntés nincsen, mert nincs egyetértés. Ebben jelenleg egyébként 24 NATO tagország szállít ugyan kinetikus, tehát háborús fegyvereket a Ukrajnába. Tehát, de egyébként a Vilniuszi csúcson tavaly döntöttek arra, hogy a NATO-Ukrajna bizottságot egy magasabb szintre, amelyik tulajdonképpen az orosz NATO-orosz tanács szintjére NATO-Ukrajna tanácsot hoztak létre, ami rendszeresen ülésezik most már 2-3 alkalommal, tehát például a Fekete-tengeri biztonság problémáit, vagy legutóbb a légtérvédelem problémáit meg is beszélték. Ezt mi akkor ezt elfogadtuk, mert egyébként mi 2017-től, bocsánat, a nemzetiségi magyar kisebbségi problémák miatt sokáig nem járultunk hozzá, hogy létrehozzák a NATO-Ukrajna bizottságot külügyminiszter, vagy védelminiszter vagy csúcs szinten, tehát igazából fagyasztottuk a problémakört, de most ugye a miniszterelnök is részt vett, tehát ez most rendben van. De visszatérve, most ami feszíti a NATO-t, ugye amikor elindult a háború, az amerikaiak gyorsan kitalálták, ugye az első 1-2 hónapban mindenki azt szállította, amit akart, zömében a régi technikát. De nem az ukrán igények szerint, nem volt priorizálás, nem volt terv, stb. És akkor az amerikai kitalálták, és Rammstein bázisban csináltak is egy kis pici kis törzset, egy 50-valahány fős csoportot, hogy minden hónapban, most volt egyébként a múlt héten a szintén most online, minden hónapban csinálnak egy koordinációs megbeszélést miniszteri, meg top katonai szinten. Ez olyan 44-46 ország, tehát több, mint amit fegyvert szálltunk, egyébként mi is benne vagyunk formálisan, és ott van mindig része az ukrán védelminiszter, vagy valamelyik főkatona, és akkor ott elmondja, mire van szükség, és akkor elkezdik megtárgyalni, hogy hogyan lehetne ezt az egészet létrehozni.
Erre 2 év után kellett rájönni.
Nem, ez a háború után 1-2 hónap volt, ez azóta megy. Na most mi a probléma most? Ugye ezt az amerikaiak vezették. Most az amerikaiak azt mondták, hogy nem csinálják tovább, csinálja a NATO. Aha. És itt kezdődnek a feszültségek, hogy a magyar álláspont is az, hogy akkor a NATO még jobban involválódik a háborúba, mert akkor már a NATO intézi ezt. Tehát ez ugye most a washingtoni csúcsra vár, de a lényeg az, hogy ilyen döntés nincs. De két oldalapon, egyébként hozzáteszem az ENSZ alapokmány szerint, ugye 61-es alapokmány szerint egy megtámadott ország szuverenitását megsértve, invázió, stb. Az védheti magát, és más ország is segítséget nyújthat. Tehát tulajdonképpen a kollektív biztonság, tehát amikor azt mondja a francia elnök, azt mondja, kérem szépen, küldök francia katonákat, az nyilván nem NATO sapkában megteheti, mert elküldi az ENSZ alapokon a hivatkozása, mert Oroszország megszegte többek között ezt is, pedig aláírta. Tehát igazából lehetne. A probléma itt az, hogy most elküldök, de volt szó, mint tudom, 2000 idegenlégióst, amit az amerikai elnök a országgyűlés hatásköré nélkül, tehát saját hatáskör meg, tehát nem kell nemzetgyűlés hozzájárulása, akkor most azok milyen sapkában mennek? NATO sapkában vagy nem? Hát nyilván nem NATO sapkába, de hát az oroszok írva azt mondják, hogy NATO sapkába. Tehát az igazi nehézség az, és ezért a NATO most ezt a kiegyensúlyozó, hát tulajdonképpen a további eszkalációt megakadályozó stratégiát követi, ami ugye problematikus, mert most mondom mostani helyzet, ugye most mi a mostani helyzet? Mostani helyzet az, hogy adtak nagyobb hatótávolságú rakétákat az Amerika ezzel az új 61 milliárdos nagy csomagba, az ATACMS-t, ami ugye elmegy 300 kilométerre a legjobb lőszerrel, de nem engedik, hogy közvetlenül lőjék az orosz területeket. Az ukránok meg azt mondják, hogy de most hogy néz ki a dolog? Most mi történik? Ugye frontot nyitottak Harkivtól északkeletre, most az oroszok ezekkel a siklóbombákkal egy olyan hosszú sávot, tehát tulajdonképpen területek, ez egy ilyen Hollandia nagyságú területet, tehát egy ilyen, amit úgynevezett ütköző zónának akarnak ők, tehát ki akarják tolni a határt 40 kilométerre, hogy ne tudják az ukránok közvetlenül harcászati fegyverekkel bombázni a Belgrad és a többi orosz területeket. De tulajdonképpen most a határbeli végig bombázzák, és a sikló bombákat a repülők az orosz területre irányítja. És tulajdonképpen most a föld felszínnel teszik egyelő, és a rendek meg menekülnek. Tehát, de ez az állandó probléma, ez az eszkalációtól való félelem, és ennek a legelején volt a nukleáris eszkaláció, amivel többször visszamenőleg, ugye most is volt egy ilyen gyakorlatot csinált Putyin, de igazából azt tudjuk, hogy az oroszok ezt nem kockáztatják, mert ezt már megmondták nekik 2022 márciusában Jake Sullivan, a nemzetbiztonsági tanács, hogy a legkisebb taktikai atomfegyver esetén totális atomcsapásokat fognak kapni, és hát Oroszország hiába hatalmas 17 millió négyzetkilométer lakosság 80%-a az Uraltól az európai oldalon van, tehát ez teljes megsemmisülése lenne. Úgyhogy ez nyilván nem. De az igazi probléma, hogy látszik, hogy nem szállítottunk harckocsit, aztán szállítottunk harckocsit. Most majd jön az F-16-os, a vadászgép. Tehát igazából ez az eszkalációs félelem, ez nem igazolódott be, mert megtörténtek olyan kis határok átlépése, amitől mindenki félt, ezt igazából az oroszok nem reagálták le, vagy nem tudták lereagálni, vagy nem tudták túlreagálni. Tehát visszatérve az alapprobléma itt az, hogy a NATO hogyan csinálja. Na most a másik NATO ügy, ami feszíti most a szövetséget a washingtoni találkozó előtt, hogy volt egy javaslat, hogy ugye az EU-n kívül, EU mellett a NATO adjon 50 milliárd dollárt az ukrán védelmi szektor, az ukrán hadár, az ukrán hadipar fejlesztésére vagy regenerálására az elkövetkező 5 évben.
Tehát gyakorlatilag a gyártásra, ugye?
Ez a, meg az egész védelmi. Tehát ugye most azt feltételezzük majd, hogy tűzszünet lesz, és béke lesz. És újra kell építeni az ukrán az országot is. Ugye erre az Európai Unió adja, ugye 50 milliárdot adott meg majd mindenki, aki ad pénzt. Az országot is, meg a haderőt is újra kell építeni. És ugye itt megint kezdődik a vita, hogy hát miért adjak én ennyi pénzt az ukránoknak. De nincsen olyan döntés, hogy minden ország kötelezően egyformán csináljon, mert nincs konszenzus. Az igazi probléma itt az, hogyha nem is értek egyet, úgy állandóan ellene beszélek. Tehát igazából ez az ellenkerés, meg ez a kritikai megjegyzések, meg a vizionáljuk a harmadik világra, vagy stb. Ez igazából egy megosztó. Tehát igazából a NATO-nak, ugye a NATO nem csak védelmi szövetség, hanem értékszövetség is. És a bizalmat és a szolidaritást gyengíti. És ugye ezért jutunk el odáig, ugye most legutóbb ugye a valamelyik brit bulvár újságban szakértők arról vizionáltak, hogy a NATO meggyengül, vagy szét is fog esni ebbe a konfliktusos helyzetbe. Már nem
hát ilyen a magyar kormány közeli médiában is.
Ez gyorsan át is veszi minden persze. Média, de a lényeg az, hogy nincs ilyen döntés. Tehát a szövetségbe előse terjesztik azokat a témákat, amiben nincs egység. Ez egy kivétel volt 2008-ban Bukarestben, amikor azt gondolták, hogy meggyőzték a görögöket, hogy elfogadják Macedóniának a NATO tagságát, De ezt mégse fogadták el, és ezt ott a plenáris ülésen derült ki, és hát ebből hatalmas rebellió lett. Tehát igazából a probléma, tehát a csúcstalálkozó előtt, ez mondjuk mennek a tárgyalások, meg egymás meggyőzése, de nem hiszem, hogy ebben a dologban változna a NATO álláspont, tehát biztos nem lesz döntés, most akkor egységesen mindenki X, Y mennyiségbe, meg fegyverrel, meg módon támogassa az ukrán fegyveres erőket.
Nem szúrt ezt a NATO a maga lassúságával és zavaros döntés, vagy nehézkes döntéshozatalával? Nem tudott volna a nyugat jobban segíteni Ukrajnának, mert ha nem csak így kiszámított mértékben, és nem csak védekezésre adnak az elmúlt két évben fegyvereket, akkor talán jobban állnának. Persze attól még nem lenne több katonájuk, ez igaz.
Igen, de hát még egyszer, mivel nem volt szövetségi döntés, az nemzetektől függ. Hát azért emlékezünk, hogy a legnagyobb a Zeitenwein, de a német ugye először csak fegyvert, sisakot, egyéni felszerelést szállítok, és most meg ott vannak a harckocsik, meg a repülőgépek, stb. Tehát ugye ez egy fordulat minden ország politikai döntés.
Könny a Putyinnak, ő eldönti, és jó napot kívánok, igen. Meg van 30 feje az egész történetnek.
Hát igen, tehát ő nemzetállam, tehát egyszer mivel dönt dolgokat, de a szövetség 32 országból áll, 32 nemzet, 32 érdek, 32 megközelítés, és ezt kell összehangolni. Tehát én nem tekintem lassú szervezetnek, vagy rossz szervezetnek, mert a döntés ez idő kell. Az, csak például itt mondom, hogy ugye elindult a háború 22. február 24-én, 25-én egy nappal később már csúcs találkozó volt, online csúcs találkozó, amikor úgy adták a NATO reagálók, ezért 40 ezer fősor, úgy adták a SEC-nak, az Európai Főparancsnok parancsnokolni egy perc alatt, mintha előtte fél évig ne az lett volna a téma, hogy nem adjuk oda, és tényleg nem is adták oda parancsnokon, mert SEC azt akarta, hogy ott rendben, hogy létrehozták a 40 ezer fős megerősített gyorsreagálóket a 2014-es csúcs találkozó után, azt akarta, hogy akkor én azokat békeidőszakban, alkalmazás előtt is kiképzés, gyakorlatok, tesztelés, felkészítés, azt csinálsam. És azt mondták, hogy nem. És akkor az első nap azt mondták, hogy igen. Egy perc alatt átadták, mert veszély volt. A másik, hogy egy hónappal később, tehát március 24-én, tehát egy hónappal a háború kitörés után, ugye 18-ban Varsóban csak arról döntöttek, hogy az észak-kelet-európai országokat védi a NATO, tehát a britek Észtországot, németek Litvániát, kanadaiak visszajöttek Lettországot, amerikaiak Lengyelországot, de a kelet-közép és dél-európai országok nem volt döntés. És akkor egy hónappal később azt mondták, hogy na, többi országba is NATO erőket telepítünk, Szlovákia, Magyarország, Románia és Bulgária, és ilyen nagy hatalmak leszámít a Magyarországot, mert a magyarok mi vezetjük a saját védelmünket, de a szlovákoknál a Csehország van vezető keretnemzet, Romániában a franciák, Bulgáriában az olaszok. Tehát gyakorlatilag, amikor nagyon kell, vagy ott van, beszéltünk az ötös cikket, egyszer használták a szeptember 11-12, ha nagyon kell, azért gyorsan tudnak dönteni, de természetesen nem egyszerű.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Szenes Zoltán volt vezérkari főnök, volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Salmeci János szerkesztette, a műsorvezető Színási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Színási Sándor műsorvezetőt hallották.